Szarka László történész, az Arénok ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye témánk a csehországi választás, ahol 200 fős törvényhozásban 78 mandátumot szerzett az Anno André Babis vezetésével. Beszéljünk egy picit még Miloš Zemanról, ugye azt mondta, hogy a legfontosabb szövetséges André Babisnak Miloš Zeman. Ugye januárban elnök választás lesz, Zeman az egyetlen esélyes, akinek igazán esélye van most?
Hát úgy néz ki az összes általam ismert közvéleménykutatásból, hogy majdnem háromszor annyi támogatója van a közvéleményben, mint az utána következő, bár ez talán túlzás, de hát majdnem kétszer annyi támogatója van, és az a helyzet, hogy mögötten nincsenek olyan közismert politikusok, költők vannak, közéleti személyiségek vannak, és az utolsó pillanatban egy volt miniszterelnök, cseh miniszterelnök Topolánneknek is sikerült a 10 szenátor támogató nyilatkozatát megszerezni. Sokan azt remélik, hogy talán Topolánnek föl tud támadni, és meg tudja jeleníteni a 89-es, a háveli cseh politikát. Nagyon kevés esélye van annak, hogy egy utolsó pillanatban induló és korábban pedig rettenetes kritikákat kapó cseh miniszterelnök képes lenne itt megelőzni Zeman elnököt. Ugye Lániban, Prágától egy 50-60 kilométerre van az a köztársasági elnöki nyári lak, ami télen is működik, és Zeman, aki meglehetősen megviseltek az elmúlt évek betegségei, általában bottal sétál most, hogy Szocsiban egy hetes oroszországi út során Szocsiban kétszer is találkozott Putyin orosz elnökkel, a lépcsőkön járva meglehetősen nehézkesen mozgott, ezzel együtt szellemileg nagyon fiatalos, és a most lezajlott nagy állami ünnepek, az október 28-ai államalapítás ünnepe, vagy a november 17-ei bársonyos forradalom ünnepe alkalmából Babis nagyon, amikor a díjakat osztott, aki nagyon, nagyon frissnek látszott. Ezzel együtt ugye Zeman az előző szociáldemokrata vezetésű kormánynak az abszolút ellenfele volt. Ő az a kormány alakításkor majdnem pucsot követett el, mert neki volt egy másik szociáldemokrata garnitúrája Szobotka ellen, és akkor kivonult Prága az utcára, tehát egy nagy tömegtüntetésen pucsistának hívták a köztársasági elnököt, és ő akkor kénytelen volt visszalépni, tehát bizonyos értelemben eljött az édes bosszú pillanata, amikor Szobotka ugye vereséget szenvedett, amikor a szociáldemokraták esélytelenek, megtalálta azt a szövetségest, akiben visszhangoznak azok a unió ellenes nyilatkozatai, ma Zeman azt hiszem az egész térségben talán a leghangosabb, Kaczynszkihoz méltó nagy unió kritikát gyakorol. Most pedig a mostani moszkvai útja során egészen egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy Csehország nyugat és kelet között valami fajta új típusú híd szerepet játszon, gazdaságilag pedig egy erős keleti fordulat, egy Oroszországra való támaszkodás lenne jó, bírálja a szankciókat, és ez ellen léptek föl ezek a cseh diplomaták, mondván, hogy a cseh érvényes cseh külpolitikai doktrínát gyakorlatilag Zeman elnök nyíltan országvilág előtt bírálja. És ez abból a szempontból érdekes, hogy Babis, aki nagyon pragmatikus, miközben idáig inkább a negatívumokat soroltuk föl, egy végtelenül pragmatikus politikus, tehát valóban vállalatvezető pragmatizmussal beszél arról, hogy mit kell csinálni, ő azt mondja, hogy az uniót meg kell újítani, ez nem kétséges, de az unióban benne kell lenni, lehetőség szerint az uniónak a központi magjához kell csatlakozni. Erős antikommunista megnyilatkozásai vannak Babisnak, egyébként Zemannak is, most éppen kint Oroszországban az orosz hadseregnek a lapjában megjelent egy 68-as dicsőítő írás, sokan követelték, hogy azonnal szakítsa félbe a látogatását és térjen haza, ő pedig kiadott egy válogatott, egy kemény szavú kritikát arról, hogy akik ilyeneket mernek, azok provokálnak, és ezzel elintézettek vette a dolgot. Tehát nagyon fontos az, hogy Zeman és Babis között ez egy stratégiai szövetség, vagy ez egy átmeneti szövetség addig tart, amíg a köztársasági elnök választásokat sikeresen meg nem vívja Zeman elnök.
Melyik úgy, inkább egyébként ez
én úgy látom, hogy ez egy stratégiai szövetség. Tehát valóban Csehország keresi azt az új helyet, ami nem olyan mértékben elkötelezett Brüsszel mellett, de nem is távolodik el tőle, viszont nyit más irányokba is, és a másik irány elsősorban Oroszország.
Épp ezt akarom kérdezni, hogy milyen partner lesz az a Csehország, akár a Visegrádi négyeknek, Magyarországnak, vagy az Európai Uniónak, amit Andrej Babis fog vezetni Miloš Zeman elnöksége idején. Ezt lehet-e most látni, meg tudjuk ezt fogalmazni?
Igen, azt láttuk ugye az elmúlt 4 évben, hogy Szobotka fokozatosan közeledett Orbán Viktor és Robert Fico vonulatához, és amikor Lengyelországban is megtörtént a változás, soha ilyen, azt mondhatnánk, politikai ideológiai közelség nem jellemezte a négy visegrádi országot, mint az elmúlt években, azzal együtt, hogy Pozsonyban egy erős baloldali szociáldemokrata párt van, Lengyelország politikai színezete nem olyan egyértelmű, mint magyarországi például, tehát nagyon erős ellenzék van. Bohumil Szobotka azonban nagyon gyorsan ráérzett, éppen azért, mert fogyott körülötte a levegő, ráérzett, hogy a nagy témákban, például a migráció témájában együtt kell haladnia a Visegráddal. A tiszteletbeli szomszéd számunkra, ugye Csehország, tehát nincsenek olyan típusú problémáink, mint Szlovákiával, Romániával, vagy a többi közvetlen szomszédos országgal. Tehát Csehországgal jó dolog barátkozni, és azt gondolom, hogy a Benes dekrétumok kivételével, és talán az Eszterházi János kérdés kivételével, bár ott is volt már gesztus cserészről, nincsenek olyan típusú problémák, amelyek a két országot megkülönböztetnék. Babis ezt valószínűleg érzékeli, pontosan tudja, hogy a Visegrádban, különösen az Európai Uniós költségvetési tárgyalások során nagyon fontos háttértámogatást kaphat a visegrádi partnerektől, de azt is tudja, hogy Ausztriával és Szlovákiával fönt kell tartani a különleges jó viszont, annál is inkább, mert Andrej Babis szlovák származású, csehül hogy általában lebukik, ugye, hogy mi, akik tudunk szlovákul és csehül beszélünk, ugye a második mondatban már észreveszik rajtunk, hogy szlovák szavakat használunk szlovákul, a fonetikában, a kiejtésünkben érzik a szlovák kiejtést, tehát Babis egyértelműen elkötelezett a nagyon szoros cseh-szlovák viszony mellett. Ez Visegrádra nézve annyiban kockázatos, hogy Ausztriával kiegészülve ez a hármas, ez egy konkurens csoport a visegrádi négyeshez képest.
Most is meg van is egy ilyen szándék a Babisnak? Tehát ő a visegrádi négyekkel mit gondol?
Még inkább... nem tudjuk, hogy mit gondol Ausztriáról. Azt tudjuk, hogy Szlovákiával egy múlt heti pozsonyi hosszú nagy sajtónyilatkozat, ahol győzelmesen a cseh-szlovák ember, a cseh, egyszerre csehi szlovák ember gyakorlatilag hazafelé is üzent. Abból a nyilatkozatból én azt veszem ki, hogy számára nagyon sokkal fontosabb, vagy elsőrendű fontosságú a cseh-szlovák viszony. Az, hogy Ausztriával ez a hármas, amit hát éppen csak kipróbáltak az elmúlt 3 évben, az azon múlik, hogy vajon gazdaságilag produktívabb be tud lenni. Mert a Visegrád, lássuk be, gazdaságilag pillanatilag nem olyan erős produktív csoportosulás. Ha az osztrák-cseh-szlovák viszonyban sikerül valami nagyon erős gazdasági mozzanatokat is bevinni, akkor attól tartok, hogy Babis számára akár Visegrád lecserélődhet ezzel a másik hármassal.
Milyen lehet a viszony a Németországgal? Ugye a kampányról beszélt, hogy végülis a kampányban mi jelent meg, de ugye tudjuk, ezt láttuk sok más választás során is, hogy egészen más dolog kampányolni, és egészen más dolog kormányozni.
Most neki úgy érzem, szerencsés pillanatban kell dönteni a Németországról, hiszen Merkel kancellárnak rengeteg problémája van a kormány alakítással, tehát érezhető az, hogy Németországgal ő a pragmatikus gazdaságpolitikus, a pragmatikus pénzügyminiszter, nyilvánvalóan Németország felé nem csak úgy közelíteni fog, hanem igyekszik majd felerősíteni ezeket a viszonyokat, hiszen a német ipar sokkal markánsabban, Magyarországnál is markánsabban jelen van Csehországban. Tehát egész biztos, hogy a német cseh viszony nem fog romlani, ideológiai okai ennek nincsenek is. A szudéta német kérdés az ma már olyan mértékben jelen van a cseh társadalomban, hogy a szudéta német szövetségnek a képviselői a cseh televízióban is megjelennek. Tehát már nincsenek olyan típusú feloldhatatlan nagy problémák, a cseh német megbékélés mérföldekkel megelőzi a jelenleg még nem lévő szlovák-magyar megbékélési projektet. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha Babis, ha erre ráérez, és hogyha Merkellel sikerül valóban nagyon gyorsan rögtön a jövő év elején kétoldalú találkozót megszervezni, akkor ez például szintén Visegrád vonatkozásában veszélyes különutakat jelenthet, amúgy meg Csehország számára magától értetődő szövetségi kapcsolat.
Ha már itt a különutat említette, ugye, hogyha én látom, akkor Babis a választási kampány során azt mondta, hogy nem nem szeretne eurót, az eurózónához nem kíván csatlakozni. Miközben ugye azt lehet látni, hogy Franciaország és Németország valahogy úgy képzeli talán a kétsebességes Európát, ahogy on is utalt rá, hogy az eurózóna tagországai, a magországok lehetnek egy sokkal szorosabb integrációban és mondjuk a gazdasági együttműködésben. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Andrej Babis nem akar eurózónát, viszont, ahogy ön is mondta, szeretne Németországhoz közeledni. Hogyan lesz ez?
Igen, hát az itthoni euróviták már megmutatják azt a közbőső utat, a kötött árfolyam, ugye, tehát ami az euró bevezetésének az előszobája, azt akár évek hosszú során is lehet működtetni, anélkül, hogy az euró bevezetésre kerülne. Tehát meg lehet találni azokat a technikákat, hogy elkötelezi magát az euró bevezetése mellett, ugyanakkor él a cseh koronának a mozgás szabadságával. Azt gondolom, hogy Babis pénzügyminiszterként tudja már pontosan, hogy hogy fogja ezt a közbőső szférát begyakoroltatni, és megtalálni azt az ideális pillanatot, amikor érdemes esetleg a közös valutára áttérni. Tehát ez talán nem akkora horderejű kérdés. Nagyobb probléma kétségkívül az lehet, hogy el tudja egyszerre adni az uniós közeledést, a Németországhoz való közeledést, az Oroszországhoz való közeledéssel. Ez láthatólag nagyon fontos Csehország számára. Most, hogy 140 vállalati vezető, külkereskedő utazott együtt Zeemannal, az összes megnyilatkozásukból egy az egyben közvetítik haza, ugye a cseh televízióban napok óta megjelennek a tárgyalások Jekatyerinburgban, Szocsiban, hogy már 20 milliárd euró vagy dollárról írtak alá szerződést, amiről természetesen évek múlva vagy lesz belőlük valami, vagy nem lesz valami, de ezek azért jól jelzik, hogy a cseh ipar számára rettenetes fontos lenne, hogy a nagyon egyoldalú uniós piac mellett rátaláljon a hagyományos, vagy visszataláljon az orosz piacra. Éppen tegnap láttam egy grafikont, ahol még Magyarország is megelőzi, a magyar cseh külkereskedelmi forgalom is megelőzi a cseh-orosz forgalmat, ami lássuk be, elég bizarr helyzet. Tehát én úgy gondolom, hogy Babis, nem tudjuk, hogy ki lesz a külügyminisztere, ez részben azért van, mert az ember nem él Prágában, és nem ismeri az ottani plegykákat. Tegnap próbáltam még telefonon tájékozódni, de nem ismerem, holnap után ez ki fog derülni. Nagyon komoly diplomaták állnak ki mellette, a televíziós megnyilatkozásokban ketté válik a cseh diplomáciai játéktér, éppen tegnap az oroszországi látogatás kapcsán pontosan az ellenkezőjét valló egykori nagyon komoly diplomata ütközött meg a cseh köztévében. Azt gondolom, hogy Babisnak itt is meg kell találni azt az arany középutat, ami egyébként mindannyian tudjuk, hogy Oroszország közelsége, Oroszországtól való energetikai és más egyéb függőségünk miatt szükség van egy kiegyensúlyozott viszonyra. Más kérdés az, hogyha az Unió, ha jelenlegi Oroszországot, a Minszk ellen haladó Oroszországot továbbra is szankciókkal fogja ostromolni, akkor ez egy ilyen kis ország számára, mint Csehország, nagyon nehéz feladat.
Kell amiatt aggódnia Andrej Babisnak, vagy egyáltalán mondjuk a visegrádi négyeknek, hogy ez a térség, ugye egyetlen egy olyan uniós ügynökséget sem kapott meg, amelyek a Brexit miatt költözni kell, kényszerülnek Londonból. Ugye erről lehetett hallani, Prága és Pozsony is pályázott egy-egy jelentős ügynökségre, például a gyógyszerügynökségre, amik talán a legnagyobb az uniós ügynökség közül. Szóval kell amiatt aggódni? Ez egy üzenet ön szerint?
Hát azt gondolom, hogy ők pontosan látják azt, hogy ez a Mag-Európa történet, ez nem lefutott történet. Csehország Európa citadellája a 30 éves háború óta ez a metafora él, tehát aki Prágában van, azé Európa, ez az idő persze elmúlt ma már, de ezzel együtt kétségtelen Prága sokkal inkább integrálva van, Csehország integrálva van az uniós gazdasági térbe, tehát valóban laboratóriumi feladat is várhatna Babisra, hogyha képes lesz megfelelő nyugalmat létrehozni, de mondom, az én olvasatomban átmeneti vihar előtti csönd van, a legyőzött pártok erőt gyűjtenek, tehát hogy akkor jelezzék azt, hogy elfogadhatatlan a kisebbségi kormány, amikor már úgy érzik, hogy választási esélyeik vannak. Ez nem lesz hosszabb idő véleményem szerint egy-másfél évnél. Ebben az egy-másfél évben az európai mozgások, tehát az integráció elmélyítése, az eurózónának a feladványai, ezekre Babisnak valószínűleg ilyen rövid négy alatt nem lesznek kész válaszai. Tehát ő megpróbál majd a maga laboratóriumában kialakítani valami fajta új választ. Nem szabad őt lebecsülni, tehát komoly cseh kommentátorok úgy írnak, hogy vége a cseh demokráciának. Itt vége a demokrácia vita, ugye ezt Masaryk elnök fogalmazta meg. Itt vége a vitáknak, itt jön egy más típusú demokrácia, és erre a cseh társadalom nincs fölkészülve, mondják ők. Azt azonban látjuk, hogy a választók pedig már szeretnének szabadulni az állandó meddő vitáktól, tehát ez egy igazi nagy próbatétel. Egy 9 párti cseh parlamentben ezek a viták egészen másképp fognak zajlani, mint a térség többi országában. Ezek nyílt viták lesznek, tehát ilyen értelemben nagyon nagy tanulsággal fognak szolgálni a lengyel ellenzéknek és a többi ország ellenzékének is.
Mik lesznek Andrej Babisnak otthon a legfontosabb feladatai? Tehát mi az, amivel foglalkoznia kell, hogyha egyszer lesz kormány?
Nincs olyan nagy súlya a munkanélküliségi kérdésnek. Csehország és Magyarország nagyjából azonos lélekszámú társadalom, tehát 10-10 millióan vagyunk, és körülbelül 800 ezerrel, 900 ezerrel többen vannak a munkaerőpiacon. Nincs meg az a kényszer munkai jellegű foglalkoztatás, a közfoglalkoztatás a cseh piacon. Tehát ilyen értelemben jóval előbb jár Csehország a foglalkoztatás területén. Azonban a cseh ipar elaludt néhány kört, tehát nem sikerült azzal együtt, hogy a németek ott vannak, nem sikerült valóban rá lépnie a digitalizálásnak a hullámhosszára. A modernizációban, a technológiai modernizációban Csehország nincs annyival előbb, mint ahogy egyébként a cseh tradíciók ezt indokoltatették volna. Úgyhogy nyilvánvalóan ő megpróbál olyan támogatást adni a cseh ipar számára, az otthoni cseh középipar, kisipar számára, ami Magyarországhoz hasonlóan egy hatalmas nagy kihívás. Az is egészen bizonyos, hogy a cseh társadalmon belül valamit előbb-utóbb kezdeni kell az előregedés miatt egyre kritikusabb egészségügyi helyzettel, tehát neki ott egyrészt, mint igazi, pragmatikus embernek gyors eredményeket kell fölmutatni. Igen jellemző, hogy az ateista cseh társadalomnak az egyházellenességét már is megnyergelte. Az első komolyan veendő nyilatkozatai az, hogy az egyházügyet ki fogja venni a kultuszminisztériumból és átviszi a pénzügyminisztériumba. A térségben a cseh egyház, a cseh katolikus egyház olyan mértékű vagyont kapott, ami irritálja a cseh ateista társadalmat, és azzal, hogy most egy pénzügyi kontroll alá helyezi a cseh egyházakat, a pénzügyminisztériumnak adja oda a cseh egyházak ügyeletét, ez egyszerre hoz neki szavazatokat, másrészt pedig ugye a cseh társadalmon belül meglévő törésvonalak mentén megpróbál újabb báziserősítő lépéseket tenni.
Belpolitika után egy picit ismét külpolitika, ugye mégiscsak a visegrádi négyeknek a legnagyobb ország az Lengyelország. Részben érintettük már ezt, de milyen a viszony, milyen viszonya lehet Andrej Babisnak Lengyelországgal?
Hát nagyon sajátságos. Ő neki személyesen én úgy tudom, hogy közvetlen személyes kapcsolatai nincsenek, vagy nem olyan súlyúak. Nagyon nagy kérdés az, hogy vajon a lengyel útra téved, vagy a magyarországi utat választja, ez a két út áll előtte. A Fico-féle út, ahol Fico egyre inkább határozottan elkötelezi magát az egyetlen eurós visegrádi államként a MAG politika mellett, tehát az európai MAG-hoz való felzárkózáshoz. Nagy kérdés, hogy ez a csehszlovák tengely Fico és Babis között fölül tudja-e írni azt a nagy vonzerőt, amit esetleg Lengyelországnak a belső gazdaságpolitikája ígér, hiszen Lengyelország saját piacaiból is képes megélni, alig érintette meg őt az a hatalmas válság, ami itt térdre kényszerített több államot is. Én úgy látom, hogy ideológiailag távol áll tőle a Kaczynszki modell, tehát nem valószínű, hogy ő ebbe az irányba menne el. Gazdaságilag azonban nagyon sok minden tanulság rejtezik abban, amit Lengyelország a belső piacainak, a belső gazdaságának a megerősítésével elért.
Meddig tartott Csehország és Szlovákia ilyen jó és szoros viszonya, hiszen ahogy ön is utalt rá, ugye Robert Fico egyrészt egy baloldali kormányt vezet, másrészt ugye Európa, eurozóna tagország, európárti, tehát ilyen szempontból valóban bár menekült ügyben ugyanazt mondja, mint a visegrádi négy. De egyébként mégiscsak erősen európai irányultságú ország.
Hát azzal kezdeni a választ történészként talán megbocsátható, hogy ha lenne egy erdélyi ország, nyilvánvalóan Magyarország attól függetlenül, hogy erdélyi országot baloldal vagy jobboldal vezetni, Magyarország és erdélyi ország között mindig lenne egy nagyon szoros kapcsolat történetileg, tehát ez a kapcsolat fölül bírálhatatlan. Nagyon valószínű, hogy Babis első hivatalos látogatása Pozsonyba fog vezetni, tehát ez a kapcsolat egyszerűen történetileg olyan erős, amit nem szabad, vagy nem hajlandó hajlandók fölülírni egyik oldalról sem. A másik, az valóban nagy kérdés, és ez közvetlenül érint bennünket is, hogy a V4-eken belül lehet kialakítani egy nagyobb kisugárzású közép-európai politikát, ahol egy erős cseh miniszterelnök nagy támogatottsággal, egy új demokrácia felfogással képes lesz Visegrádban a Csehország méltó helyét elfoglalni, tehát nem a harmadik lesz a Magyarország és Lengyelország mellett, hanem esetleg az első pozíció célozza, vagy pedig elindul Ausztria irányába, mert hogy a német kapcsolatok miatt talán ez tűnik logikusabbnak.
André Babis azt mondta az egyik első nyilatkozatában, ha már itt Ausztria szóba került ismét, hogy az új osztrák kancellár szemében erőszövetséges találtak a V4-ek. Lehet V5 ön szerint? Csehország ennek az oldalára állhat? Ugye Ausztria erősen közeledik a V4-ekhez, szeretné talán a bővítést, Szlovénia is szeretné a bővítést.
Hát azt gondolom, hogy ezt a kérdést először Budapesten kell tisztázni, és ha Budapest és Prága, és nyilvánvalóan Pozsony, hiszen Bécssel, Pozsonynak is nagyon erős érdekeltsége és kapcsolatai vannak, hogyha ez a három tagállam a Visegrádnak ezt Varsóban is asztalra teszi, akkor ez nem teljesen kizárt, legalábbis nem annyira kizárt, mint volt fél évvel korábban. Tehát én azt gondolom, hogy volna ilyen lehetőség, de az a lehetőség is fönnmarad, hogy Babis végül is amellett dönt, hogy az európai központhoz való tartozás fontosabb érdek, és ezt Varsóban és Budapesten nem föltétlenül így érzik.
Egyébként mit gondol a bővítésről? Tehát lehet a V4-ekből értelmes politikai alternatív, vagy értelmes út mondjuk V5-öt vagy V6-ot csinálni Ausztriával és Szlovéniával?
Én úgy gondolom, hogy a térség csonka Ausztria nélkül, ez inkább azonban egy érzelmi válasz. Politikailag, külpolitikailag a V4-eknek van egy olyan funkciója, hogy a poszt-szovjet térségben ez a négy állam kétségkívül olyan erős központi magot képvisel, amit feloldani akár volt nyugati államokkal, mint Ausztria, akár a fejlettebb balkáni szomszéd államokkal, Szlovéniával, másokkal, más irányba viszi el. Ma pillanatnyilag nagyon nagy szükség lenne arra, hogy valóban ez a négy állam együtt tudjon fölépni Brüsszelben, és érzékeltetni tudja, hogy ez a bővítés, ez a nagy bővítés, a tízes bővítésnek nagyon sok kárvallottja van. Ez a négy állam nem érdemli meg véleményem szerint, hogy az egymást követő bővítések tulajdonképpen befedjék azt a modernizációs lehetőséget, amit a bővítés ezeknek az államoknak fölkínált annak idején. Tehát én úgy gondolom, hogy megvan történetileg a létjogosultsága a V4-ek föntartásának. Az egy másik kérdés, hogy minden ország megpróbálja maga regionális politikáját úgy, ahogy Lengyelország számára ugye egy egészen más dimenziót jelent a V4-ek, mint a többiek számára, és számára sokkal fontosabb a Roma, vagy legalább ugyanilyen fontos a Baltikum, Ukrajna és Románia, ugyanígy Csehország és Szlovákia nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy számukra Ausztria és Németország talán egy fokkal fontosabb, mint Magyarország számára.
Szarka László történész volt az Arénok ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásukat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra!